Hát a Bibliánkat kézbe véve a rómaiakhoz írott levélből fogok olvasni. A vezérfonalunk majd hosszú időn keresztül ezzel a levéllel fog foglalkozni, és ennek az első fejezetéből olvasok, nem a mai kijelölt igét, de mégis az első fejezetnél maradva. Az első fejezet 18. versétől olvasom a 24. versig. Tehát a rómaiakhoz írott levél, első fejezet, 18. versétől hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és éltetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. A felolvasott ige szakaszunkban Isten elmarasztalja a pogány világot három dologban. Erről a három dologról olvashattunk. Az első oka, hogy elmarasztalja Isten a pogány világot, az, hogy Isten igazságát feltartóztatja. Aztán a második, hogy Isten kijelentését semmibe veszi. És a harmadik pedig, hogy Isten dicsőségét pedig elferdíti. Hát nézzük ezeket végig, amikről itt olvashattunk, és tanuljunk mindezekből. A Róma belekhez írott első fejezet 18. versében úgy olvassuk, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságokkal feltartóztatják az igazságot. Tehát ez az első ok, amit Isten itt fölvet Pálon keresztül a gyülekezetnek, nekünk is, meg mindenkinek, hogy az embereknek a hitetlensége, gonoszsága feltartóztatja Istennek az igazságát. Amikor egy nem hívő emberrel beszélgetünk, egy hitetlen emberrel beszélgetünk, akkor tudjuk azt, hogy a hitetlenségéből kifolyólag valótlanságokat fog állítani. Egészen más dolgokat fog mondani, mint az Isten igazsága, amit a Szentírásban olvasunk. Érezzük, hogy mennyire elferdített az ő gondolkodása. Mennyire nem igazodik az Isten igéjéhez. És a mi életünk azért igazodhat az Isten igéjéhez, mert mi már nem vagyunk hitetlenek, hanem hívők. Hiszünk Isten szavának. Befogadjuk Isten beszédjét. És ezzel akarjuk betölteni a mi szívünket, az ő igazságával. És ebben a valóságban, igazságban akarunk élni és létezni ebben a világban. Tehát mi nem feltartóztatni akarjuk az Isten igazságát, hanem mi életvitelünkkel kijelenteni akarjuk az Isten igazságát, sőt, az Isten igazságát hirdetni is akarjuk szavunkkal, de életvitelünkkel is egyaránt. Tehát nem ez van ebben a világban. Ők, mivel hitetlenek és gonoszságot cselekszenek, ezáltal valótlanságban élnek, igazságtalanságban, hamisságban, és ezért ez a hamisság próbálja feltartóztatni ezen a világon Istennek az igazságát. Azt olvassuk itt az igében, hogy erre haragszik az Isten. És ha megnézzük ezt az igeverset, akkor nem arról olvasunk, hogy Isten haragszik a nem hívő emberre. Nem azt olvassuk, hogy az Isten haragszik a hitetlen emberre, a gonoszságban élő emberre, hanem az Isten haragszik a hitetlenségre, a gonoszságra. Tehát arra, amit ezek az emberek tesznek. De az Isten szereti a nem hívő embert. Szereti a hitetlen embert. Arra úgymond nem haragszik, hanem arra haragszik, arra a bűnre, arra a gonoszságra, amit tesz. És azért ezt jó meglátnunk ebben az igeversben, mert nekünk is hasonlóképpen kell cselekedni, és tudjuk azt, hogy sokszor nem így tudunk cselekedni. Hanem valaki vétkezik ellenünk, akkor mi attól az embertől távolodunk el, attól az embertől próbálunk minél nagyobb távolságot tartani, mert ő megbántott, és arra az emberre kezdünk el haragudni. Pedig nem ezt állja elénk az Isten. Haragudj arra a bűnre, haragudj arra a gonoszságra, de az emberre ne. A szeresd, hiszen neki kell kinyilatkoztatnod Isten igazságát. Neki kell igazából hirdetned Isten szeretetét. Ne távolodj el tőle, hanem hirdesd neki. Nem egyszer tesszük ezt, és Isten arra biztat bennünket, hogy ne erre haragudjunk, de haragudjunk a bűnre, mert a bűn teszi tönkre az embert. A bűn teszi tönkre a te életedet, az én életemet, és ezért arra haragudj, arra nézzél úgy, mint egy ellenségre, de ne nézz magadra, mint ellenségre, mert a sátánnak ugyanilyen becsapása van, hogy haragudj magadra, hogy te ilyet tettél, ilyet cselekedtél, ilyen bűnbe süllyedtél, és akkor mondja nem egy ember, hogy utálom magamat, gyűlölöm magamat, haragszok magamra. Hát pont el, magad ellen mész, neked szeretni kell önmagadat. Hát úgy szeress fel a barátodat, mint ahogyan magadat szereted. Hát akkor ez hogy fog működni, ha te haragszol magadra, mert olyat tettél, meg meggyűlölöd magadat, amikor olyan bűnbe beleestél. Ez a sátánnak a rossz taktikája. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő azt akarja, hogy az embernek menjél neki, meg saját magadnak menjél neki. Az Isten meg azt akarja, szeresd magadat, szeresd embertársadat, és gyűlöld a bűnt. Gyűlöld, haragudj rá, mert azt teszi tönkre az életedet, azt teszi tönkre a másik embernek az életét. Tehát Isten nem azt mondja a bűnre, hogy ennyi-bennyi. Éli ezt mondta. Látta fiait, hogyan tevékenykednek a Szent Sátor körül, hogyan tartják az Isten tiszteletet, és annyit mondott rá, hogy ennyi-bennyi. Igazán nem haragudott meg a bűnre. Nem féltette annyira fiait a bűntől, amit elkövettek. Nem próbálta óvni, mert nem igazán figyelmeztette őket. Mi lett a következménye? Végignézte, hogy a fiai a halálba sodródnak. És végignézte azt, hogy Isten népe nem kedvelte már az Úr áldozatát, mert a gyermekei úgy mutatták be, olyan módon cselekedtek. Tehát látjátok, a bűn tönkre teszi még az Isten tiszteletet is. A bűn tönkre teszi a gyermekedet. És ha jó szülő vagy, akkor szereted a gyermekedet. Hát egy anya szereti akkor is, hogyha a gyermeke olyat követel, de gyűlöli azt a bűnt, ami tönkretette. És mi attól akarjuk óvni a mi gyermekeinket. Attól akarjuk óvni a másik embert, mert tudjuk, hogy ha abban éri tovább az életét, akkor tönkre fog menni. És ezért szólunk. Ezért merünk szólni, még ha nehéz is. Ezért merünk inteni. Mert nem akarjuk, hogy tönkre menjen. Azért intünk, mert szeretjük. És meg akarjuk óvni. Hát milyen szeretet az, mint Élinél látjuk, hogy megengedi, hogy halálba menjenek a gyermekei. Hát az nem szeretet. És nem igazán haragudott arra a bűnre. Hát a te életedben ne így legyen. Haragudj, menj ellene annak a bűnnek, amire az Isten is haragszik. És állj ellene, harcolj ellene. De ha elköveted is, ne gyűlöld meg magadat. Ne haragudj magadra. Nem magadra kell, nem a másikra kell, hanem arra, aki behozta az életedbe. A sátánra, a kísértőre, arra a bűnre, amely kezdte tönkretenni életedet. És mehetünk ahhoz a Úr Jézushoz, aki meghalt éltünk és föltámadt, aki meg tud bocsátani, aki el tudja törölni a bűnt, aki annak következményét, borzalmas katasztrófáját is meg tud menteni. Mi ő hozzá menekülhetünk. És szeretettel vár bennünket az Isten, hogy menjünk, forduljunk oda, meggyűlölve a bűnt, haragudva a bűnre, ő hozzá vigyük, hogy benne megtisztulásunk, bűnbocsánatunk, örök életünk legyen. Aztán a másik ok, amit itt említettem, és említ lefőképpen Isten igéje, hogy Isten kijelentését semmibe veszi a pogány világ. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Az az ember, aki kimegy a természetbe, mert most már így kell mondani, hogy kimegyünk a természetbe. Mert sajnos úgy építettünk meg a városainkat, hogy most már annyira elidegenült az ember a természettől, hogy ki kell mennie oda. Az erdőbe, a hegyvidékre, egy tóhoz, hogy ne nagyon lássunk házakat, hanem maga a természet legyen előttünk. És amikor az ember egy-egy hegytetőn megáll, egy-egy vízpart mellett megáll, egy-egy olyan helyen, ahol észreveszed Isten teremtését, mondjuk ez lehet a kertben is azért, vagy fölnézünk az égre, még ha nagyon sok minden világít a városunkban, azért mégis még lehet látni a csillagokat, akkor az ember elgondolkodik azon, hogy hát ez a hatalmas univerzum, ez a sokszínű világunk, ez a sok-sok állatfaj, amelyet még nem fedeztünk föl. Mert minden évben írnak egy-egy olyat, hogy hó, hát még ezt az állatot nem láttuk. Mert fölfedezték. Talán a tenger mélyén, vagy éppen valamilyen hegycsúcson észrevennek valamilyen élővilágot. Olyan sokszínű. És az ember rájön arra, ha értelmesen vizsgálja, hogy van itt egy teremtő, van itt egy alkotó, aki ezt az egész világ mindenséget, ezt a hatalmas univerzumot, amelynek nem tudjuk a végét, ezt ő fönntartja. Ha ez ilyen hatalmas, akkor ő milyen hatalmas lehet? Ha ilyen nagyot alkotott, akkor ő, aki megalkotta, az mennyivel hatalmasabb és nagyobb? Tehát Isten valamilyen szinten megismerhető a természetből. Egyszer egy lelkipásztor azt mondta egy embernek, hogy gyere templomba, gyere gyülekezetbe, gyere vasárnap, ülj be Isten házába. És akkor azt mondta neki, én minden nap, vagy minden vasárnap a templomba vagyok. Hát mondta neki a lelkész, hogy miért, hát hova jársz? Hát én minden vasárnap az erdőben, a hegyvidéken, én minden vasárnap túrázok. Én kint vagyok az Isten természetébe, az Isten nagy templomába. Hát mondta a lelkész neki, hogy nagyon jó, hogy szereted a természetet, meg kimész. Na de ott nem ismered meg teljesen az Istent. És itt van egy tévedés. Az, hogy fölnézünk az égre, hogy látjuk az állatvilágot, valami megismerhető ebből az Istenből. De minden? Ezáltal lehet üdvözülni? Ezáltal kapok olyan kijelentést, amely által örök életre jutok? Nem. Ebből valamit részlegesen megismerek az Istenből, de az nem elég az üdvösséghez. Nem elég az örök élethez. Lehet, hogy megtérésed előtt, és ha visszaemlékszek, megtérésem előtt, amikor nem hirdették nekem az evangéliumot, nem mondták az öröm üzenetet, a Bibliából egy sort nem olvastam, és nem hallottam, de fiatalon fölnéztem az égre, és azt mondtam, hogy kell lennie egy Istennek. Hát valaki ezt megteremtette. Hát és mi is megteremtünk valamit, emberek, noha nem a semmiből, mert mi a semmiből nem tudunk teremteni, az Isten erre képes, hogy a semmiből valamit létrehoz. Itt kell lennie valakinek, emögött. És utána, amikor valaki elhozta számomra az evangéliumot, akkor nem csak azt ismertem meg az Istenből, az istenségét, mint itt az igében olvasom, meg a hatalmát, nagyságát, vagy sokszínűségét, hanem megismertem az evangéliumból a kegyelmét, a szeretetét, az irgalmát, a bűnbocsánatát, az áldozatát, amit a természetből soha nem fogok meglátni, meg megismerni, de a Szentírásból, mint kijelentésből igen. Tehát ez az igevers nem arról szól, hogy ahova nem jut el az evangélium, ott majd úgyis megismerik az Istent, és majd üdvözülnek. Hanem ez az ige arról szól, hogy Isten kijelentette magát a alkotásában részlegesen, de hallani kell az embernek az örömüzenetet, hirdetni kell számára az evangéliumot. És itt az első fejezetünk előtti versekben pont erről ír Pál, hogy azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Megyek, és hirdetni akarom nektek. Nem azt mondta Pál, figyeljetek, egy képeskönyvvel fogok menni hozzátok, egy biológiai képeskönyvvel, és majd abból megismeritek az Istent. Nem ezt mondta. Mert valaki azt mondta, hogy a teremtett világ Isten képeskönyve, amiből valamennyire télen meg lehet őt ismerni, hanem azt mondja, hogy viszem hozzátok az örömüzenetet. És Pál így vitte, és szüksége volt egy Lídiának is, egy öldöngős lánynak, egy börtönőrnek is ott Filippiben, hogy hirdetessék neki az evangélium. És fontos, hogy a szomszédodnak is, aki lehet elment kirándulni, lehet hegyvidéken jár, hirdesd az evangéliumot, mert abból nem fog üdvözülni, hogy körbenéz a világon. Nekünk kell elvinnünk, nekünk kell hirdetnünk. Mint ahogyan egyszer Molnár Máriának az Isten kijelentette azt, már idős korában, amikor az ember már nem szokott beállni misszionárusnak, sőt el sem nagyon engedték misszionárusnak, de ő civébe oda helyezte az Isten, a múlt században, a múlt század közepén, hogy menj el egy szigetre. És ő idősen jelentkezett, hogy ő misszionárus lesz, és menni fog egy szigetre. Nem a Csepel szigetére ment. Nem itt, valahol Magyarországon egy kis szigetre. Hanem elment jó messzire. Elutazott Pápua Új-Guineába. Mánusz és Pitiló szigetére. És nem azt mondta ott az ottani embereknek, hogy nézzetek körbe, nézzétek a fantasztikus vízeséseket, és ismerjétek meg belőle az Istent. Hanem azért küldetett oda, hogy az evangéliumot hirdesse. Hogy továbbadja, hogy üdvözüljenek. És amikor elhintette az Isten igéinek magjait, és felszállt egy hajóra, 1943-ban, akkor a japánok elfogták, és a fehér ember veszélyes, és őt ott megölték. De addigra elvitte az üzenetet, elhirdette az evangéliumot. És nekünk is hirdetnünk kell, még annak is, aki fölnéz az égre, és azt mondja, hogy nincs Isten. Még annak is, aki azt mondja, hogy nem ismerem el, hogy Isten teremtette ezt a világot. Mert tudjuk, hogy a hit hallásból van, és az Isten beszédjének hallásából. Vagyis ha hirdetem az evangéliumot, az a hitetlen, az a pogány, aki azt mondja, hogy nincs Isten, noha látja Isten teremtő munkáját, és megismerhette, mégis tagadja a te hitbeli bizonyságtételedre, az Isten szavára hit fakadhat a szívébe. Megváltozhat ez az ember. És más emberré lehet. Tehát nekünk van egy ilyen küldetésünk ezekhez az emberekhez. És természetesen szól nekünk is az ige. Jársz kirándulni, vagy a kertedben, vagy talán este. Vedd észre Isten teremtett világát. Adj azért hálát. Ne menj el csak úgy közömbösen mellette. Dicsérd őt, de szükséged van a Bibliára. Szükséged van Isten kenyerére. Szükséged van arra a kijelentésre, amit le van írva. Nem elég a teremtett világ, és abból megismerned Istent. És ha megismerted az ő kijelentését a Szentírásban, akkor szükséged van arra is, hogy továbbadd, hogy továbbítsd, hogy hirdest az evangéliumot. Hiszen hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Hát tedd ezt. Itt a napközis táborban, amikor tevékenykedtünk, többen szolgálhattunk, egyik napon, egyik délelőttön ezt mondta nekem Isten, ember fia, edd meg, amit itt találsz, edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Hát olyan jó volt ezt olvastam, biztatottad Isten, hogy Csaba, én adtam neked üzenetet erre a hétre. Edd meg, emézd meg, tudod miről van szó. Aztán menj az délután hirdest. Mondd tovább. És nekünk ez a feladatunk. Isten kijelentését magunkhoz venni, megenni, megemészteni, földolgozni, hogy a szívünket és minden szervezetünk, minden részét átjárja. Átitatódjunk az Isten igéjével. És amikor átitatódol, amikor megetted, amikor édes lesz a szádban, amikor földolgoztad, akkor mondd tovább. Add tovább. Legyen másik ember számára is eledel. Fontos ezt tennünk. Erre biztat bennünket Isten igéje. És aztán a harmadik ok itt az igében, amiért harasztik Isten, amiért elmarasztalja ezt a pogány világot, hogy az ő dicsőségét elferdíti az ember. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és éltetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Tehát ezek az emberek, noha meglátták a teremtett világban is Istennek a tetteit, megismerhették részlegesen. Mégsem őt dicsőítik, mégsem őt magasztalják, hanem fölcserélték az Isten dicsőségét. Embereknek adják, maguknak adják, vagy báványimádásba kerül az ember, és mást imád az Isten helyett. És ez hozza föl Isten elmarasztalóként. Hát mi nem ezt akarjuk tenni. De tudjuk, hogy ilyen a világ. És sokszor mi is beleesünk ebbe a bűnbe. Nézzétek meg a 10 leprás példáját. Ott kiáltanak messziről Jézusnak, hogy könyörüljön rajtuk. Jézus azt mondja, menjetek el a papokhoz, mutassátok meg magatokat. Mire odaérnek, meggyógyulnak. Megtisztulnak. Tisztává válnak. És aztán ami annyira nyilvánvaló, hogy Jézus cselekedte, Jézus tette, Jézus gyógyított. A 10-ből csak 1 dicsőíti Jézust, a többi 9 mást, mert nem tér vissza, nem köszöni meg, nem borul Jézus elé. Hányszor van életünkben, hogy mi is imádkozunk, könyörgünk, vizsga előtt, próbák előtt, különféle feladatok előtt, és annyira nyilvánvaló, hogy Isten segített meg. És hányszor térünk vissza? Hányszor borulunk Jézus elé? Hányszor köszönjük meg? Milyen jó, hogy amikor ezt teszed, nem felejted el. Jössz hozzá, nem cseréled el Isten dicsőségét valami másra. Nem a magad vállát veregeted meg, vagy nem éppen a másiknak a vállát veregeted. Vannak különféle sportágak, amelyeket különösen szeretek. Az egyik ilyen a úszó világbajnokság. A vizes VB. És hát itt magyarok az úszó VB-n, ez a kicsi országunk, a 3. lett az éremtáblázaton. Oroszok, kínaiak mögöttünk. És még sorolhatnám nagyon sok más úszó nemzetet. 4 arannyal Magyarország a 3. helyen végzett. Volt egy lány, Kapás Boglárka, aki most elsőnek világbajnok lehetett. Elérte. Sokszor küzdött már, bronzéremig jutott, váltott most úszásnemet, pillangóra, gyorsról, és beért. Pedig 8. fordult, hosszú időn keresztül, és a legvégén leharázta az egész mezőnyt, és ő élt be a célba. Olvastam a bejegyzését egy közösségi oldalán. Köszönetét sorolta fölfele. Köszönöm szüleimnek. Köszönöm nagyszerű edzőmnek. Köszönöm a masszőrnek. Köszönöm annak, aki az ételemet összeállította. És sorolta fölfele a sok köszönetet. Mondom, hol lesz majd benne Isten? Annak megköszönie. És kimaradt a sorból. Hányszor és hányszor hallunk siker után, nyilatkozva sportolókat, nyilatkozva embereket, mindenkinek megköszöni, mindenkinek dicséretet mond, mindenkit dicsér, még magát is. De az Isten nem. Pedig hát nem ő adta az erőt, a tehetséget. Nem ő volt az, aki talán megóvta a betegségtől, vagy egy sérüléstől, és ott lehetett a rajtkövön. És talán pont kifogott egy olyan periódus, hogy jó erőben volt, úgy jött ki minden, és elérhette ezt a célt. És ő kimarad. Hát a mi életünkből ne maradjon ki. Sok mindenkinek köszönetet mondhatunk. A napközi táborunkért is. Akik itt voltak, akik imádkoztak, akik anyagilag segítették. Na de hát legjobban nem ad Istent dicsérjük, aki az áldást adta, aki az erőt adta, aki a gyerekeket adta, aki megadta, hogy minden szolgálati területen meglegyen a megfelelő ember. Hát bolondok lennénk, ha nem adnánk hálát. Pedig hát imádkoztunk előtte mennyit. Hát akkor adjunk hálát ugyanannyit. És ne feledkezzünk meg arra az Istenre, aki megáldotta ezt a hetet. És életünk annyi ilyen helyzetében, amikor imádkozunk, ne feledkezzünk meg ugyanannyit hálát adni. Dicsérni, megköszönni, lába elé borulni, mint abból a 10 leprásból egy tette. Mi is legyünk így, mi is boruljunk így elé, mi is dicsérjük őt, ne cseréljük föl. Mert amikor az ember fölcseréli, amikor az ember nem hallgatja meg az Isten kijelentéseit, és elveti, és az alkotásai alapján, noha megismerhető, de elveti, mint ez a pogány világ, és hitetlenül él az életét, amire haragszik az Isten. Ennek mindig következménye van. Nem olvastam tovább, csak a 24. versben olvashatjuk a következményét, de van itt a 26. meg a 28. versben is ugyanaz a kifejezés, amit a 24-ben is olvasható, hogy ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. 26. vers. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. 28. vers. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre, képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Károli úgy fordítja a kiszolgáltatott szót, adta Isten őket. És Isten egyik büntetése már itt ezen a világon ez. Jó van, hitetlenül éled az életedet. Jól van, nem ismersz el engem. Jól van, nem dicsőítesz engem. Akkor adlak téged a fertőnek. Adlak téged a bűnnek. Annak bugyrába, aztán majd megtapasztalod, hogy milyen jót neked. Hát nem ezt tette az apa is a tékozó fiával? El akar menni. Jó van, el lehet menni, fiam. El lehet tőlem szakadni, de majd megtapasztalod a bűnnek a bugyrát. Azt nem fogod jól érezni magadat. És majd talán abban a bugyorban, abban a nehéz helyzetben, majd talán emlékezel arra, hogy a béresnek jobb dolga van nálam, mint neked ott. És ráébred az ember, ráébred a tékozló fiú, hogy jobb lenne visszamenni. Életünkben nem egyszer vagyunk mi is így, hogy elszakadunk az Istentől. Hogy hitetlenül, talán nem teszünk bizonyságot, mert nem hiszünk abban, hogy az az ige mag kikelhet, ezért csendben maradunk. Add bennünket az Isten, mert van következménye. És megtapasztaljuk, hogy nem érezzük jól magunkat, Isten nélkül. Nem érezzük magunkat jól a bűnben mélyedve, hogy kimond azt, hogy jobb nekem visszatérnem. És sokszor a hívő ember szíve ilyen, visszahúz. Visszamegy, visszatér. De bárcsak ott maradnánk minél többet az Isten lábánál meg közelében. És bárcsak visszatérnénk sokszor dicsőítve, magasztalva őt, meglátva tetteit. Bárcsak magunkhoz vennénk mindig az ő kijelentéseit. És hívőképpen élnénk életünket, hogy kinyilatkoztassuk az Isten igazságát. Vágy erre. Adja meg el mindenható Isten, hogy ez a három okért ne marasztaljon el bennünket az Isten, hanem ennek az ellenkezőjét tudjuk tenni a mi életünkben. Amen.